Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és egy új évadot kezdünk. Azt most már sokan megtanulták, hogy az előző évadban, minden adásban valamilyen módon a manipulációról esett szó. Most valami teljesen másban, vagy hát eléggé másba kezdünk. Én ezt magamban úgy neveztem el, hogy nehéz üzenetek kommunikációja. Olyan szakterületek képviselőivel szeretnék beszélgetni, akiknek időről időre olyan kommunikációt kell folytatniuk, amit mások nem szívesen hallanak, vagy nem könnyű befogadni. Ez lehet egy külső indítatásból is, vagy egy belső indítatásból is, hogy az ember ilyen üzeneteket kell, hogy kommunikáljon, de hát mindenképpen sok-sok területen előjön az, hogy hát olyat kell elmondani, olyat kell megfogalmazni, fogyaszthatóvá tenni, amit nem szívesen hall a másik fél, akinek ezt be kéne fogadnia. Ebben a második évadban az első vendégem Bácskai Vanda, egészségügyi kommunikációs tanácsadó és szóvivő, a Szóvivők Egyesületének elnökségi tagja, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban.
Köszönöm, hogy itt lehetek, és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
No, hát sokat egyeztettünk arról előzetesen Vandával, hogy mi férjen bele ebbe a témakörbe, és mi ne. Remélem, hogy nagy részét érinteni tudjuk legalább annak, amiről beszéltünk. Azt gondolom, hogy talán a szimbolikus is, hogy ennek az új évadnak, meg az új témának az első vendége, az egy szóvivő, szóvivőséget képvisel. Úgyhogy azt hiszem, hogy indokolt megkérdezni egyáltalán azt, hogy ez a szóvivő, mint műfaj, egyáltalán az elnevezés az honnan ered, használatos-e még, mit értünk az alatt, amikor valaki szóvivője egy bizonyos szervezetnek vagy intézménynek?
Hát a szóvivő az információk forrása, hogyha nagyon szűken kellene megfogalmaznom, de hogyha bővebben kezdeném, akkor azt mondanám el, hogy nagyon nagy szükség van, és nagyon aktuális fogalom a mai nap is az, hogy szóvivő, a mai időkben is az, hogy szóvivő, mert nem hangozhat elég elcsépelten az, hogy fülsiketítő ez a médiazaj, és ebben a fülsiketítő médiazajban nagyon fontos egy profi kommunikátor, aki nem utolsó sorban az arcát is a vására viszi. Tulajdonképpen annyi, hogy a digitális médiában felgyorsult a hírek iránti igény. És annak ellenére, hogy felgyorsult a hírek iránti igény, és felgyorsult hát a társadalom részéről is az információk iránti igény, nem lehet megspórolni azt a munkát, ami a válaszok kidolgozásához szükséges, nem lehet megspórolni, vagy megtakarítani azt a megalapozott és pontos kommunikációt, ami tulajdonképpen az információk eléréséhez szükséges.
Egyébként nem is feltétlenül gondolkoztam ezen, ezt most hirtelen jutott eszembe, hogy behoztad ezt a digitális tér kérdését, hogy van egyáltalán elég energia, vagy elég terület arra, hogy egy szóvivő mondjuk rendelkezésre álljon, digitális felületeken egyszerre sok helyről érkező megkeresés, mert ugye kicsit régebbi világban az volt, hogy a szóvivő kiáll ugye a sajtó el, ez egy ilyen plasztikus helyzet, és elmondja, hogy mire jutottak, vagy mit üzenne. És utána lehetett kérdést feltenni, ez oké. Okay. De mi történik akkor, amikor egy időben megjön 12 megkeresés, és mi történik?
Delegálni kell a feladatokat, ez nagyon fontos. Azért fontos, mert ha azt mondom, hogy gyorsan kell valamire reagálni, akkor keveset mondok. Ebben a világban villámsebesen kell valamire reagálni, és tulajdonképpen a dimenziók tágultak. Úgy érzem, a reakciós dimenziók tágultak, és ez nem csak a politikai kommunikációra érvényes, hanem a cégkommunikációra, vagy az üzleti kommunikációra is érvényes, hogy nagyon gyorsan kell válaszolni, és nagyon-nagyon gyorsan kell reagálni. És a feladatok delegálása, akár a cégkommunikációban, akár a politikai kommunikációban nagyon fontos, hogy erre is legyen ember.
De a delegálás alatt azt értjük, hogy magát a megszólalást is lehet delegálni, vagy pedig, mert ugye sok háttérmunka van, erről
így
fogunk
van,
beszélni.
Sok háttérmunka van.
Erről fogunk beszélni, hogy ki kell dolgozni ezeket az üzeneteket, ki kell próbálni adott esetben, amihez lehet stáb és lehet delegálni, de hát ugye a nap végén arról beszélünk, hogy egy archoz kötődik, kicsit fogjuk ezt árnyalni, de egy archoz kötődik az a megszólalás, tehát a delegálás kérdés az mindenképpen felmerül akkor, mondok egy plasztikus példát, valamelyik média azt mondja, hogy hát én nekem ne őt küldjétek, én az arccal szeretnék beszélni.
Ez nem véletlenül van így, és azért, mert nem olyan régen kaptam meg egyébként azt a kérdést, hogy egy márkát, vagy egy intézményt ismerté, vagy elismertebbé tud-e tenni a szóvivő, akkor, ha egy jól kommunikál és felkészült emberről van szó. Gyakrabban, szívesebben hívják-e médiumokba, televízióba, rádióba, és az a tapasztalatom, hogy igen. Szívesebben hívják, és így nagyobb lehetősége nyílik arra, hogy az intézménye által képviselt üzeneteket is elhelyezze. Tehát nagyon fontos az, hogy arcot tegyél.
De akkor nem tudod delegálni viszont, hiszen nem mondhatod azt, hogy most nem XY jön, hanem...
Akkor az másnak a feladata, tehát a szóvivő emblematikus figura, és megtestesíti magát a szervezetet, vagy kiváltja a vezért, akkor nyilván egy más feladatköre van.
Kicsit úgy érzem abból, amit mondasz, hogy ez egy pozitív forgatókönyv, hogyha egy emblematikus arca a szóvivő az adott szervezetnek. Egyébként én ezzel egyetértek, szerintem is ez egy jó dolog, hiszen sokkal nehezebb emblematikussá válni, mint nem emblematikussá, de hát azért kihívásai is vannak, hiszen, hogy érdemes ezt majd boncolgatni is, de hát ugye arról van szó, hogy egy szóvivő az nem állandó, az intézmény az lehetőség szerint állandó, tehát hogyha nagyon a szóvivőhöz kötődik, vagy akár mondhatom kommunikációs vezetőhöz kötődik az az adott szervezet, akkor az nem a szervezetnek a brandje. Ez egy kihívás tud lenni, de úgy érzékelem, hogy azt mondod, hogy az egy vágyott dolog egyébként, hogy emblematikus szóvivője legyen valaminek.
Az egy vágyott dolog, és úgy gondolom, hogy szükséges dolog is. Azért, mert a céget, a vállalatot, vagy az intézményt gyakran társítják, azonosítják a szóvivővel. És ezért fontos az, hogy milyen a szóvivő megjelenése kommunikációban is, és milyen a szóvivő megjelenése egy külső-belső formában is. Tehát, hogyha kellemetlen érzéseid vannak a szóvivővel szemben, akkor ezt transportálod a cég felé is. Tehát akkor már nem a szóvivő lesz számodra ellenszenves, vagy a kellemetlen érzéseid nem a szóvivővel szemben jelennek meg, hanem akkor a céggel szemben. És ha mondjuk a szóvivő mellé beszél, akkor nem a szóvivő fog mellé beszélni, hanem akkor a cég hitelessége is sérül.
És fordítva ez nem úgy működik, hogy van egy ellenszenves, nem túl népszerű cég, és kineveznek egy népszerű, szimpatikus figurát, hogy akkor vigye ő a szót. Hát azért ő se fogja valószínűleg megváltani a világot, de gondolom, hogy ez fordítva is működik, ez a gondolatmenet, amit az előbb elmondtál.
Igen, igen, de szükséges az, hogy a szóvivő figurája egyébként, ha jól csinálja a feladatát, akkor forjon egybe egy pozitív képpel, és ezáltal a cégének is ugyanezt fogja transferálni.
Egy másik felmerülő kérdés az a szakértelemnek a kérdése. Ugye azt hiszem, hogy többféle iskola van annak vonatkozásában, hogy egy szóvivőnek mi a feladata, mit kell tudnia, mit nem, erről fogunk mindjárt beszélni, de az egy jogos kérdés, hogy mennyire mélyen kell neki ismernie azt az adott területet, intézményt, világot, amit éppen képvisel, lehet, hogy csak 2 évre csöppen bele, vagy egybe. Tehát nem biztos, hogy valaki 30 éven keresztül a meteorológiai intézetnél dolgozik, és utána ő a szóvivő, hanem az is lehet, hogy leigazolják, mint kommunikációs szakit.
De ahogy említettem, hogyha jól csinálja a feladatát, és egybefor a figurája is az arca az adott intézménnyel, akkor végig fogja tudni vinni azt a feladatot, legyen az akár 2 év is. Viszont ha semleges a termék, amit képvisel, akkor tud váltani később. Hogyha mégsem tudja, mondok egy élő példát erre, tehát a Volánnak a szóvivője...
Legyen ő bárki.
Célszerű, hogyha utána a MÁV szóvivőjeként helyezkedik el. De én azt mondom, hogy célszerű, mert könnyebben fogják elfogadni, mint a BKK szóvivőjét, a MÜPA látogatói nehezebben fogják elfogadni.
Na, ez nagyon izgalmas. Tehát, hogy annyiban összeforr az ő neve a szakterülettel, azzal az ipari területtel, ahol dolgozott, hogy ő is jobban teszi, hogyha az a működési területet választja?
Így van. Én ezt meggyőződéssel így gondolom.
Volt, nem csak hirtelen eszembe jutott, láttam egy ilyen, amikor még szóba álltak egymással volt kormány szóvivők, ez most már nincs így, de egy pár korábbit egyszer összehívtak a Corvinusra valami egyetemi beszélgetésre, és emlékszem, hogy adtak nekik egy olyan feladatot, nagyon vicces volt, ezért is egyeztem meg, húzniuk kellett teljesen abszurd témákat. Na, nem tudom felidézni, hogy mi volt az, de mondjuk azt, hogy magyarázzák el, hogy az mérő az Alföldön esett a hó augusztus közepén, és akkor ez mérjó. És ez kihúzták, és nem volt felkészülési idő, és azt mondta, hogy tessék, és 3 percet kellett úgy megszakítás nélkül értelmesnek tűnő módon beszélni, hogy hát az legyen az ember érzete, hogy ez kikezdhetetlen. És ez egyfelől hullaszórakoztató, másfelől meg azért elég komoly mélységei vannak, ha belegondolunk, hogy bármiről, bármennyit, bárhogy. Ez egy adottság, ezt tanulja az ember, vagy felvértezi magát ezzel, vagy személyiségtípus?
Személyiségtípus mindenképpen. Én azt gondolom, hogy ez egy önismereti munka is. Folyamatosan felmérni azt, hogy hol tartasz, és hová szeretnél eljutni.
Mire gondolsz?
Én például coachinggal is foglalkozom, egészségügyi coachinggal is, és azt tapasztalom a munkám során, hogyha és business coachinggal is, és azt tapasztalom a munkám során, hogy ha vezetők jönnek hozzám, akkor a legnagyobb problémájuk a kritika.
Elfogadása?
Tárgyköre. A kritika tárgyköre, úgy unblock.
A kritika elfogadása
és igen. És ez a digitális térben úgy ül le hozzám, hogy azt mondja, hogy én már megint töröltem a hozzászólót a platformról, és már tiltottam és töröltem a hozzászólást.
Ez nem egy szóvivői attitűd.
Ez nem egy szóvivői attitűd, és ne is legyen egy vezetői attitűd sem. Azt gondolom, hogy egyébként ez a legrosszabb, amit egy vezető tehet, mert az egy fokmérő, egy érettségi fokmérője a kommunikációs, egy intézeti, vagy akár egy intézet csinálja ezt, hogy törli a kommenteket a digitális térből arról az adott platformról, vagy akár negligálja a felhasználót. Ez egy érettségi fokmérő személyben is. Nagyon fontos tudni, hogy hol tartasz, és mit szeretnél elérni.
De más egy intézménynek, nem a vitatkozás kedvéért vitatkozom csak, hanem hogy árnyaljuk a dolgot, egy intézménynek az arca, azt rosszul mondom, egy intézménynek az imázsa az máshogy kerül elbírálás alá, mint egy vezetői vagy egy élő személyé, hiszen azt mondhatjuk, hogy szegény is kipézésztem ezt a meteorológiai szolgálatot, mire adásba megyünk, már nincsenek is ebben a formában, de egész máshogy csapódik az le, hogy egy meteorológiai szolgálat hogyan reagál a Facebookján futó kommentekre, mint hogyha egy konkrét vezető vagy egy konkrét szóvivőnek az anyját szídják, hát akárhogy is ez egy különböző dolog. Tehát egy intézmény az mást kell elbírjon-e?
Mást kell elbírjon, de az intézmény a személyen keresztül bukhat. Tehát az intézmény bukhat a személyen keresztül, és bukik a személy is, hogyha arról van szó, tehát ha megég, akkor lecserélik. Tehát bukik a személy, és bukik az
tehát
intézet
sokat,
is.
Sokat visszavására.
Sokat visszavására, és hát aki erőseket mond, az kockáztat.
Hát erre vissza fogunk térni. Még én ott tartok gondolatban, és itt visszatekerem a beszélgetésnek a fonalát arra, ugye onnan kanyarodtunk ide, hogy mennyire kell szakértőjének lenni az adott területnek a szóvivőnek, hiszen alapvetően ő képviseli azt az intézményt, azt a döntést adott esetben, azt a helyzetet, amiben csöppentek, ő ezt elmondja, hogy hogy van. A jó esetben ért hozzá, eljutottunk idáig. Mi a tapasztalatod arra nézvést, hogy mennyire alakíthatja egy szóvivő a kommunikációs stratégiát, azt, hogy vagy akár még mélyebbre lépve, vagy még hátrább lépve, nem is a kommunikációs stratégiát, egyáltalán az intézményi stratégiát, mennyire van beleszólása abba egy kommunikációs szóvivőnek, most nem a kommunikációs igazgatót mondom, hogy hát ha ezt így fogjuk csinálni, ezt nagyon nehéz lesz magyarázni.
Kell legyen beleszólása, és a kommunikáció minden területén, nem csak az intézményi kommunikációban, a politikai kommunikációban is, a kommunikáció bármelyik területén a kommunikátornak döntő szerepe van. És itt arra gondolok egyébként, hogy alapvetően átrendeződtek a terek a kommunikációban, mégpedig azért, mert felváltódott a használati érték és a jelérték. Ez azt jelenti...
Ezt muszáj kifejteni, igen.
Igen. Itt arra gondolok, hogy te egy kicsit bonyolult gondolatmenetnek tűnik, de nagyon fontos. Nem tudom elválasztani az intézményt a szóvivőtől, és nem tudom elválasztani a szóvivőt az intézménytől. Ezek a fogalmak nagyon összefornak. Magyarországon nagyon szükség van, és nagy érték az, hogy a márka kötődjön a személyhez, és így a szóvivő is ugyanezt a folyamatot járja be, addig, ameddig szóvivő lesz, és ugyanezt a folyamatot fogja képviselni, vagy ugyanezt a státuszt fogja képviselni végig a munkája során. Az, hogy azt említettem, hogy a használati érték és a jelérték közti különbség micsoda. Ma, hogyha vásárolunk egy autót, akkor nem azért vásárolom az autót, hogy eljussak ide hozzád a stúdióba, hanem vásárolok egy Teslát. Azt mondom, hogy vásárolok egy Teslát. Ez főleg a politikai kommunikációban érhető tetten, hogyha mondjuk az egészségügyi kommunikációról akarunk beszélni, akkor nem a nyers használati értékről beszélünk, hanem az imázs, az imágó felépítése a legfontosabb. Nem tudom, hogy érthető-e, amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani.
Én azt mondom, hogy érthető. Alapvetően szerintem ezek üzenetek, amikről most igen. Beszéltél, meg... ugye, amikor a Teslát beszélt, márka imázsok, mit gondoljunk arról a márkáról. meghalom azt a szót, és valamilyen képzetet kelt a fejemben. Vannak olyan cégek, és igazából azt gondolnám, hogy ez egy végig gondolandó terület, ahol nagyon hangsúlyozottan nem használnak arcokat. Nem csak szóvivőt nem használnak, vezérigazgatót sem. Tehát például hát azt mondom, hogyha példát mondok, akkor lehet, hogy mellé megy, de valamelyik diszkontlánc a kettőből, vagy a Lidl, vagy az Aldi, nem tudom. Abszolút az a policy, hogy nem nyilatkozik a főnök, miközben, mert nem arról szól, nem őről a szól. Tehát, hogy ezt mondják is, ez benne van, nem csak a Magyarország, ez a globális, vagy az európai stratégiájuk, nem kötődik a vezetőhöz az a cégük, máshogy építik a márkát. A Spárban, a Tesco-ban, Auchan-ban pedig abszolút építenek, szóvivő is van, kommunikációs vezető is van, és abszolút kötik emberhez. Tehát hogy ez a rész egy stratégiai kommunikációs megközelítés, hogy kapcsolunk-e arcot az intézményhez, vagy az intézmény, vagy a brand önmagában áll.
Ha már a vezérigazgatót említetted, és ha már a vezért említetted, és a szóvivőt, akkor nagyon fontos tisztázni azt, hogy a szóvivő kiváltja-e a vezért.
Na, erről beszéljünk. Igen. Ez egy kérdés is lenne.
Jó. Tehát, hogy kiváltja-e a vezért, hogyha én úgy szokott lenni a politikában, hogy a választáson induló adja az arcát a jó hírhez, a szóvivő pedig a rossz hírhez. Ez egy ilyen általános megállapításként azt hiszem, hogy leszögezhetjük. Úgy gondolom, hogy a vezér a legfajsúlyosabb helyzetekben szólal meg, és ez kívánatos is, hogy így legyen. Én a kommunikációs munkám során egyébként a fokozatosság elvét vallom, és ez talán egy picit visszaes helyzet azért, mert amúgy a vezér ugyanúgy megtestesít egy szervezetet, mint ahogy képes egy szóvivő is megtestesíteni egy szervezetet.
Hát nem ugyanúgy, nem de ugyanúgy, mind a ketten megtestesítik.
Így van, mind a ketten megtestesítik a szervezetet, de a vezér szerepe azért jelentős, és azért kell megtalálni a jó egyensúlyt a vezér munkájában, illetve a vezér megjelenésében egy kommunikációs folyamat során, mert hogyha válsághelyzet van, és azonnal a vezér tolják előre, és nincs egy úgynevezett beszélőfej, nincs egy kommunikációs ember, aki megkezdi ezt a folyamatot, akkor utána, hogyha a narratíván egy picit, vagy a narratívába be kell avatkozni, akkor már nincs tartalékunk a spájzba. Tehát ha azonnal ellőjük a vezért, akkor utána nem tudunk alakítani a narratíván.
Ugye exponáltuk ilyenkor a helyzetet, nincsen igen, hova följebb menni.
Így van.
Ez egy valóban egy rossz stratégia, és eljutottunk a nehéz üzenetekhez, mert ugye az van, hogy mennyi Józsi, ezt te neked kell kommunikálni. És ilyenkor lökik ki a szóvivőt, hogy itt vannak a kamerák, tessék.
Hát ezek hálátlan helyzetek, és nehéz pillanatok is, és ebből van jó pár a szóvivői szerepkörben. Az egyik talán a sikertelenség. Hogyha egy cég sikertelen, akkor hajlamosak a kommunikációban megtalálni az okát. Viszont
ez a politikára is igaz, persze.
Ez a politikára is igaz. Viszont nekem meggyőződésem az, hogy a hibát nyíltan beismerni, és kiállni, és azt mondani, hogy elnézést, tévedtünk, de törekedni fogunk arra, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, ez még mindig sokkal emberibb, és egyáltalán nem árt többet, mint a csend.
Kommunikációs műsor, kommunikációról beszélgetünk, nem fordul az elő, kicsit alá kérdezek, szerintem előfordul, hogy van, akit kifejezetten ezek a helyzetek, és kommunikációs szempontból mondom, ezek a helyzetek motiválnak, ugye ebben a évadban eleve azt keresem, hogy hogyan lehet nehéz üzenetet kommunikálni. Van olyan szóvivő típus, aki azt mondja, hogy felgyűröm az ingójám, és ide nekem ezeket a helyzeteket.
Egy ideig felgyűri az ingóját, aztán sajnos fennáll az elhasználódás veszélye. Azért, mert hogyha folyamatosan nehéz helyzetekkel találkozik, és esetleg folyamatosan a rossz hírhozója, és kevés jó jut neki, akkor sajnos hamar lejár a szavatossága.
Azt olvastam, az egy amerikai megközelítés, és nem tudom, hogy Magyarországon ez jellemző egyáltalán, vagy te találkoztál ezzel. Vannak olyan elhúzódó krízisek, nem csak napokról, hanem akár hetekről vagy hónapokról beszélünk, amikor azért kell diverzifikálni a megszólalást, a megszólaló személyét, delegálni, hogy az elején mondtad a beszélgetésnek, mert fizikailag nem lehet 3 héten belül folyamatosan rendelkezésre lenni és ott lenni. Van erre itthoni gyakorlat, erre készülnek, hogy legyen A meg B?
Nincs. Nem tudok róla.
Igen, pedig előfordul, ugye nálunk is volt hát most csak együtt eszembe a MOL-nak, amikor az a gázkitörést eltartott heteken keresztül, akkor valakinek 0-24-be kell lennie, hogyha nincs helyette egy B meg egy C. Egyébként olyan viszont szokott lenni, és az lehet, hogy te is találkozol, hogy úgy van több szóvivője egy cégnek, hogy területek szerint, tehát van a lakossági jellegű ügyeket magyarázza, CSR jellegű ügyeket magyarázza, tehát van, amikor kellően nagy egy cégnek a repertoárja ahhoz, hogy többen legyenek.
Ez előfordul, és ez kívánatos is, hogy így legyen. Feladatokat jobban el tudják osztani. Viszont, hogyha több szóvívős szerepkör, volt erre Magyarországon is példa, nem érzem működőképesnek. Én azt gondolom, hogy ez egy állandó feszültség.
A szervezetem? A szervezetem belül?
Vagy a politikában. Tehát, hogy több szóvívő van, ugye 2004-ben volt erre példa, hogy két szóvívőnk volt. Én ezt
többször volt olyan, hát az MSZP-ZSZ kormányban többször volt egy
például
pár.
Például a 2004-es jutott ugye eszembe, hogy akkor volt. Én nem gondolom, hogy ez...
Ez nem szerencsés. Aha. És akkor sem, hogyha van egy jó rendőr, rossz rendőr, emberarcú, meg a szigorú? Okay. Semmilyen módon nem.
Semmilyen módon nem. Azért nem, mert előbb-utóbb feszültség a vége. Nekem szóvivő, aktívan dolgozó és leköszönt szóvivők beszéltek arról, hogy itt mindig valamilyen feszültségforrás volt. Ki menjen a jobb médiumokba, ki kapja jobb feladatot, ki utazzon jobb helyekre, ki vigye a jobb ügyeket.
Ezek
emberi dolgok, de mindig versenyt futottak.
Utolsó kérdés ebbe a blogba, aztán megyünk egy pici szünetre. Ezt az elhasználódást, amit szóba hoztál, ezt hogyan kell elképzelni? Hogyan kapcsol ez be, vagy hogyan lehet észrevenni, hogy most ez már egy lefele menő sztori?
Én úgy érzem, hogy ugyanúgy, mint bármilyen munkahelyen, amikor a kiégés jelentkezik. Tehát az állandó tehetetlenség érzése, az ismétlődő kudarcok óhatatlanul maguk alá gyűrnek a bárkit a munkahelyen, és a kiégés veszélye az ebben a szerepkörben is meghatározó.
De és a befogadók, tehát a közvélemény részéről, amikor most értem, azt mondtad, hogy kiég az az adott szereplő a sok kudarc kommunikálása során, ezt teljesen el tudom képzelni, de azt mondja, jaj, már megint ő, de unom, szedjék már le, ilyen típusú.
Közvélemény részéről is, tehát azért a megnyilatkozások tetten érhetők, tehát hogy valakit már nem látnak szívesen abban az adott szerepkörben, ezt azért ki szokták nyilvánítani.
És valószínűleg előbb cserélik a szóvivőt, mint a vezért.
Így van.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Bácskai Vandával, egészségügyi kommunikációs tanácsadóval és szóvivővel, a Szóvivők Egyesületének elnökségi tagjával beszélgetek, és hamarosan jövünk vissza.